Kedves gyerekek, szeretnék először hozzátok szólni szokás szerint egy igét a figyelmetekbe ajánlani, a Galata levél 6. fejezetének 2. versét, amely így szól: egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be Krisztus törvényét. Egymás terhét hordozzátok. Mit jelent vajon ez? Emlékszem rá a tapasztalatra, amikor iskolába jártam, és minden bizonnyal ti is megértétek ezt nem egyszer és nem kétszer, akár óvodában, akár iskolában, akár családban, testvérek között, vagy játszótéren, vagy közösségi alkalmakon is, hogy valaki valamit jobban tud a másiknál. Jobb tanuló, jobban megy a lecke, ügyesebben játszik, vagy fizikailag valami jobb teljesítményt tud nyújtani nálatoknál. És ilyenkor, hogyha oda mentek hozzá, mondjuk, hogyha a leszke nem megy, és ő érti mondjuk a matematika feladatot, vagy a fogalmazást jobban, vagy a nyelvtani problémát, és megkéritek őt, hogy segítsen nektek. És ő azt válaszolná, hogy hát te ilyen buta vagy, még ezt se tudod. Old meg magad. Mit éreznétek? Mit gondoltok? Milyen érzés támadna a szívetekben? Lehet mondani hangosan áll, Benikém. Mondjad bátran. Hát jó érzés ez? Nem? Ez egy nagyon rossz érzés. Ez egy nagyon furcsa, rossz érzés, hogy valakinek van egy töblete, van egy nagyobb tudása, ismerete, és azt nem arra használja fel, hogy másoknak segítsen, hanem arra, hogy kérkedjen vele, vagy lenézze a másikat. Ez nagyon csúnya tulajdonság, és méltatlan. És az ige, amit felidéztem, azért fontos, és szeretném, ha megjegyeznétek, ráadásul nagyon egyszerű: egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be Krisztus törvényét. Hogyha magatokban felfedezitek azt, hogy ti valamivel, valamiben különbek vagytok a másiknál, valami töbletetek van, ügyesebbek vagytok, vagy jobban megértetek egy problémát, akkor gondoljátok meg, hogy ti ne így viselkedjetek, mint ez a bizonyos gyermek, akit említettem, hanem úgy, hogy azzal a töblettel szolgáljátok a másikat. Tehát, hogyha jobban értitek a leckét, vagy a problémát, vagy a feladatot, akkor ereszkedjetek le arra a színvonalra, ahol a másik van, és próbáljátok őt felemelni, segíteni. Ez Krisztus útja. Ő maga példát mutatott arra, hogy így kell élni. Amikor eljött erre a földre, akkor önmagát megalázta, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lévén, és önmagát adta az emberekért, a kereszthalált is elviselte. Példát mutatván nekünk, hogy nekünk is kell egymást szolgálnunk szeretettel. És az a többlet, ami benne volt, az nem arra volt, hogy kérkedjen vele, hogy ő Isten fia, hanem bennünket segítsen, így ti is. Ha valamiben valami kiválóság van a Jóistentől néktek adományként, akkor éljetek azzal. Tehát jegyezzétek meg ezt az igét, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Még van egy másik ige is, ami ehhez csatlakozik, fel is írtam, hogy tartozunk mi erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk. Ez is nagyon szép ige, hogy az, aki valamiben több vagy erős, az a gyengébbeket segítse. És hát mindig van egy csoportban, egy gyülekezetben erősebb és gyengébb is, fizikailag vagy valamilyen képesség szempontjából, és ez rendkívül visszatetszően a főképp keresztények között, hogy mi azzal kérkedjünk, mi azt mutogassuk, és a másikat lenézzük emiatt, hogy ő neki nincsen. Hát kérlek benneteket, gyerekek, jegyezzétek ezt meg, és Krisztus lebegjen a szemetek előtt, ő hogy bánt az ő töbletével, a mennyei eredetével, és hogy viszonyult hozzánk. Kedves gyülekezet, a Isten tisztelet témája mozgás, fejlődés, növekedés, kiteljesedés. És nem titkolt benyomásom volt az elmúlt vasárnap a sportnapon, amikor láttalak benneteket, gyakorlatilag a gyülekezet többségét, kb. 70 embert eljönni a sportnapra, és ott együtt mi, ahogy felsorakoztunk a teniszpályán, hát szinte megtöltöttük a pálya hosszát, ugye? Nagyon nagy élmény volt, ilyenre talán nem is emlékszem, amióta a gyülekezetünk fennáll, hogy ilyen nagy közösségi megmozdulásunk legyen. És hát én úgy érzem, hogy ezt emellett nem mehetünk el csendben, erre emlékeznünk kell. És ebben is vannak olyan üzenetek és tanulságok, amelyeket elvihetünk, főképp, hogyha a párhuzamát megnézzük, hogy lelki értelemben is lehet mozgás. Ugye ez a fejlődés, növekedés, kiteljesedés azon túl, hogy ez az alapelv, az Istentől nyert gyógyító alapelv, a mozgás. Rendkívül sok áldás van benne, úgyhogy amikor Attila kapta ezt a gondolatot, biztos, hogy a Jóistentől kapta, és hálásak vagyunk neki, már két ilyen alkalmunk volt, hogy ezt megszervezte, és bátorítunk továbbra is, hogy szervez továbbra is, mert olyan áldásokat nyerhetünk ezen a napon, amit máskor nem. Ez bizonyára ti is tapasztaltátok, akik ott voltatok. Egyrészt egy közösségi élményt éltünk át, közös öröm, közös játék volt, közös tevékenységek. Azt is láthattuk, hogy olyan embertársaink eljöttek, olyan ismerősök, akik különben nem járnak gyülekezetbe, vagy nagyon ritkán eljöttek, és jól érezték magukat. És beszélgethettünk, szolgálhattuk egymást szeretettel, sok szép közös tapasztalatban részesülhettünk, játszhattunk is. Igen, a játék sem bűn, a Biblia is beszél a játékról, biztosan emlékeztek a 104. Zsoltárnak a kifejezésére, amikor ott beszél arról, hogy ez a nagy és széles tenger, és amott gályák járnak, szethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. És aztán vannak a Bibliában utalások arra is, hogy Istennek nem, Isten elfogadja a játékot, ami persze nem versengésre és különbözőségnek a fenntartására van, hanem annak jegyében, hogy jó együtt lenni, és bár voltak ilyen játékaink, ahol próbáltunk az elsőbséget keresni, de mindannyian éreztük, hogy nem ez volt a cél, hanem a részvétel a fontos, és hogy örüljünk, és hát ezt nem vettük túlságosan komolyan, hogy ki az első, vagy ki az utolsó, majd esetleg azt is lehet, hogy az utolsót is lehet külön díjazásban részesíteni. Tehát az is lehet érdem. Tehát ezt átélhettük. Tehát öröm a játék, és a mozgás az hatalmas gyógyerő. A mozgó embernek az egész teste dicsőíti Istent. Van egy nagyon szép ige a 69. Zsoltárban, ami már régóta úgy foglalkoztat, amikor azt mondja, hogy dicsérjék őt az egek és a föld, a tengerek, és ami csak mozog azokban. 69. Zsoltár, 35. verse. Tehát aki mozog, legyen az élőlény, állat vagy ember, az tud örülni, mert a mozgás közben érezzük a dinamikát, érezzük az erőt, érezzük a testünk határait, érezzük azt, hogy élünk. Nem véletlenül, mert a vérkeringésünk nagyon erőteljes, több oxigént veszünk fel, sokkal jobb a közérzetünk, és ezáltal jobban érezzük az életet. És ez az életérzés, ez nagyon jó érzés. Aztán a Biblia azt is mondja a Cselekedetek könyve 17. fejezet 28. versében, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, és tanít a Biblia, és tanítanak a bizonyságtételek bennünket arra, hogy tudatosan mozogjunk. Amikor erről szoktam előadásokat tartani, ugye rendben most két helyen is van ilyen sorozatunk, a 8 alapelvről az egyik Pápán, a másik pedig Sopronban, és a mozgásról beszélünk, és felsoroljuk a mozgásnak az áldásait, akkor utána a végén mindig megfogalmazom, hogy ha nagyon sokat kellene fizetni a mozgásért, akkor mindenki mozogni szeretne. De mivel ingyen van, ezért az emberek nem nagyon mozognak. Pedig hihetetlen nagy áldás van benne. Csak így villanásszerűen néhány áldást hagy mondjak el, egészségügyi áldást, aztán a lelki áldásokra is rátérek. Megnő a vérkeringés a véreinkben 15-20-szorosára, a véráramlás sebessége, a hajszál erek jelentős részét megnöveli, és még képes hajszál ereket is fejleszteni a szervezet olyan helyekre, ahol különben nincsenek, mert az intenzív mozgás hatására ezt a késztetést kapja. Aztán a lelki világunkra is jól hat a mozgás, 12 perc izzasztó mozgás, az endorfin termelést, ami a kedély állapot javító hormon, ötszörösére megnöveli a szervezetünkben. Tehát azon egész nap, amikor mozgunk, akkor éjszakai pihenésünk és napközbeni lelki állapotunk is sokkal jobb. Erősíti a szívet, serkenti az emésztést, fokozza a szervezet oxigénellátó képességét, szellemi teljesítő képességet növeli, önbizalom és akarat erősítő, javítja a testtartást, véd a hirtelen stressz hatásoktól, megőrzi nyitottságunkat, rugalmasságunkat, a nyugalmi pulzus számunkat lecsökkenti, ami nagyon nagy jelentőségű, mert hiszen a szívnek a erőteljes működésében ez nagyon nagy jelentőségű, hiszen a szívünk ritkábban ver, és ennek következtében az életidőnk is megnövekedhet. Serkenti a mély légzést, lazítja az izomfeszültséget, növeli a szerotonin szintet, ami az alvásért felelős hormon, és abból tudja előállítani a szervezet a melatonint. Erősíti az izmokat, a csontokat és az inakat, és egyensúlyba hozza a mirigyrendszer működését. Nagyon fontos a háromféle mozgásformát gyakorolnunk. Az első mozgásforma ugye az aerobik jellegű dinamikus mozgásforma, ami a szívet és a tüdőt erősíti. Egyrészt, mert nagyon fontos szerveink ezek, másrészt pedig lelki hatása is van, kitartásra nevel bennünket, és erősíti a kitartásra való képességünket. Van egy ilyen fontos igénk is, ami azt mondja, hogy kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtérkőben. Mindegyik mozgásformának van lelki hatása is, az emberre hat, ezért megfigyelhetők, hogy azok a sportolók, akik nagy teljesítményeket hajtottak végre, és sokat edzettek, megtanulták a kitartást és az akaraterő működését, és nagyobb teljesítményre képesek az életben. Azt is megfigyelte különben Kenneth Cooper, hogy az egész személyiségre újjáteremtő erővel hat a mozgás, kristálytiszta, egyértelmű, tételes vizsgálatokkal bebizonyította, hogy azok, akik mozognak rendszeresen, nagyobb képzelőerővel rendelkeznek, derűsebbek, optimistábbak, jobban meg tudják oldani a feladatokat, és az egész személyiségükben egy pozitív változás áll be a nem mozgókhoz képest. Tehát bátorítunk mindenkit, hogy mozogjunk, gyertek el a sportnapokra, de ne csak a sportnapokra, hanem máskor is lehet mozogni. A második mozgástípus a rugalmasságot, hajlékonyságot segítő mozgások, amelyek az izületeinket, izmainkat nyújtják, feszítik, azáltal, hogy a határainkig eljussunk, és ezáltal jobb teljesítményre legyünk képesek. Lelki értelemben is szükségünk van rugalmasságra, alkalmazkodásra, hogy tudjunk alkalmazkodni emberekhez. Ugye Pál apostol mondja, hogy én mindeneknek mindennél lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. A harmadik mozgásforma pedig az erőnövelő mozgás, amikor megterheljük határokig az izmokat és a csontokat, ennek következtében növekszik az izomtömegünk. Ez inkább izometrikus jellegű, tehát nem dinamikus mozgással, hanem inkább erőteljes izomfeszüléssel jár. És itt az ige kapcsolódik ehhez, amit mondtam a gyerekeknek, hogy egymás terhét hordozhassuk, akinek növekszik az ereje, mert ilyen megterhelés következtében növekszik az izmok ereje és a tömege is, akkor jobban tudunk szolgálni embertársainak. Hát ezt csak úgy gondoltam, felsorolás szerűen elmondom nektek, hogy erősödjetek meg abban a hitben és abban a tudatban, hogy mozogjunk tudatosan, éljünk ezzel a nagy áldással, de még az egy tizede sincs annak, amit elmondtam, hogy mennyi áldás van a mozgásban, szinte nincsen olyan életfolyamat, életműködés, a sejtekig elható gyógyerő, aminek ne lenne része a mozgás, amelynek ne lenne része a mozgás. Tehát tudatosan éljünk vele, rendszeresen mozogjunk, menjünk levegőre, tornázunk. A Biblia mozgás szerint Isten mozgásra teremtette az embert, művelje a kertet, olvashatjuk Mózes első könyve első fejezetében, pontosabban a második fejezetben. Ádám és Éva így a kerti munkát végezték, és közben a szabad levegőn, a napfényen voltak, és egészségesek voltak. Hát sokunknak ez már nem adatik meg, de akkor is kimehetünk a napfényre, a levegőre, és élhetünk a mozgás áldásával. Azért is gondoltam, hogy ezt a kérdést így felvillantom, mert érdekes, hogy Ellen White a Krisztushoz vezető lépések című könyvben, az életfeladatunk című fejezetben a mozgást és az izom működését kapcsolja össze a lelki életünkkel, annak működésével. És hát hallgassátok meg, hogy milyen érdekes párhuzamot van. Tehát ebből a fejezetből fogok most majd idézni néhányszor. Így olvasom. Azon az egy úton lehetséges csak számunkra a kegyelemben való növekedés, ha önérdek nélkül végezzük a munkát, amit Krisztus kijelölt számunkra. Ha teljes igyekezetünkkel, képességünk végső határáig azon vagyunk, hogy segítségül legyünk és áldásul szolgáljunk azoknak, akiknek szükségük van a segítségre, amit mi nyújthatunk nekik. Gyakorlás által növekszik az erőnk, amiképpen a fizikai életben is a mozgás az élet feltétele. akik úgy akarják fenntartani a keresztény életet, hogy csupán elfogadják a kegyelmi eszközök által nyert áldásokat, de semmit sem cselekszenek Krisztusért, azokhoz az emberekhez hasonlítanak, akik pusztán csak evés által munkanélkül akarnak élni. A lelki életben ugyanúgy betegséget és halált eredményez az ilyen élet, mint a természet világában. Aki nem mozgatja meg az izmait, az csak hamar egyáltalán nem tudja használni őket, és teljesen elerőtlenedik. Hasonlóképpen, ha egy keresztény nem használja Isten adta erőit, akkor nem csak, hogy nem növekszik Krisztusban, de a már meglévő erejét is elveszíti. Ugye arra a párhuzamra építi ezt a gondolatmenetet Ellen White, hogy látjuk a mozgásnak az eredményét, nem elhasználódnak és nem elfogynak az izmaink, amikor mozgunk, hanem megerősödnek és növekszenek. Így ugyanígy van a lelki életben is, hogyha használjuk a talentumainkat, a képességeinket, akkor ezáltal azok gyarapodnak. Azért, mert amikor Krisztus ügyében munkálkodunk, akkor számos olyan helyzetbe kerülünk, épp itt a szombatiskolán is beszéltünk erről, hogy azért is nem könnyű együtt munkálkodni Krisztus ügyében, és sokan ezért nem vállalják az együttmunkálkodásnak a lehetőséget, mert óhatatlanul ugye emberek emberekkel dolgoznak együtt, és hát surlódnak. Másképp látnak dolgokat, vitahelyzet állhat elő, konfliktus helyzet támad, és akkor könnyen megsértődnek, vagy ott hagyják az egészet, vagy a másikra megharagszanak. Pedig pont ez a helyzet az, mondta a tanítónk, hogy pont ez a helyzet az, amit meg kellene tanulnunk kezelni. Ugye? És meg kell tanulnunk úgy szolgálni, hogy hát elhordozzuk egymás szeretetben, hiszen pont a mostani szombatiskolai leckénk is ezt tanítja. Tehát egy nagyon fontos tanulság rejlik itt, tehát, hogy ahogy fizikai értelemben szükség van az egészségünk fenntartására, a mozgásra, ugyanúgy lelki értelemben is szükségünk van mozgásra, fejlődésre, növekedésre, szolgálatra, és az elnyert erőnek a felhasználására. Mert ugye hát eléggé furcsán néznek, hogyha valaki edzés tevékenykedik, és figyel az egészségére, és nem használja semmire, hanem csak önmagát nézegeti mondjuk a tükörben. Ennek semmi értelme, ugye? Hát akkor miért volt az egész, hogy önmagába szerelmes legyen? Ugye volt egy ilyen görög mitológiai alak, a Narcisz, aki önmagába lett szerelmes, ennek semmi értelme, és egy beteg állapot. Lelki értelemben is szükségünk van mozgásra, dinamizmusra, növekedésre és fejlődésre, és nagyon jól tudjuk, hogy ennek milyen eszközei vannak, az ima, az ige tanulmány és a szolgálat. Ez a három területe van a lelki fejlődésnek és növekedésnek. Azt olvashatjuk az imáról Pátriárkok és Proféták című könyvünkben, hogy Énok imái, Istennel való kapcsolata napról napra egyre bensőségesebbé vált. Ezen a téren is fejlődnünk kell, hogy a Jóistennel való kapcsolatunk egyre jobban mélyüljön, fejlődjön, gazdagodjon, hogy egyre közvetlenebbül halljuk az ő hangját, egyre mélységesebb szeretettel fogadhassuk el az ő szeretetét, és ezáltal növekedjünk. Az igekutatás. Az Isten igéje kimeríthetetlen kincsestár, senki se tudja kimeríteni. Folyamatosan gazdagodhatunk belőle, táplálkozhatunk belőle, de legfőképp azért, hogy amit ott nyerünk, azt a töbletet, azt a gazdagságot, azt a szépséget, azt az erőt, azt a megértést és bölcsességet, azt adjuk tovább másoknak. Eszembe jut, a múlt héten egy nehéz helyzetbe kerültem, Sopronban voltam, és ott találkoztam egy fiatal emberrel, aki belegabajodott egy nagyon nagy csapdába, olyan eszmékkel találkozott és adta magát oda nekik, amik teljesen elvitték az életét egy más irányba, Bibliától idegen eszmékkel, de közben hát a Bibliát mégis valamiféle módon elfogadja, és mégis hisz, és hát meghívott magára estéhez, nála aludtam, egy nagy beszélgetésünk volt, és hát nagyon fohászkodtam, hogy Istenem, hogyan lehetne segíteni rajta, mert olyan elemi módon eltér a felfogása a Bibliáitól, hogy nem fogadja el Krisztus istenségét, nem fogadja el a feltámadást, sem Jézus halálát, szóval. Ezek nagyon nehéz kérdések, hogy egy ember mit tud itt segíteni, ugye? És hát többen is imádkoztunk, hogy a Jóisten készítse elő ezt a helyzetet, és hát mit tehettem mást? Elővettem az Isten igéjét, és megmondtam, hogy más alapokon áll az a könyv, amiben te gondolkozol, és más alapokon áll a Biblia. És elmondtam, hogy a Biblia milyen alapokon áll, és hol áll ellentétben azzal a felfogással. És elmondtam, hogy annak a felfogásnak mi a következménye? Nincs megváltás. Akkor hol van a bűn? Ha nincs feltámadás, mi értelme az egész életnek? Ha Krisztus nem Isten, akkor kiveheti el a mi vétkeinket. És végig beszélgettük az egész kérdést, és csak azért említem meg, mert emberi szónak semmi értelme nem lett volna. De amikor az igével összevetve elétártam, látszott rajta, hogy az Isten lelke megérinti és elgondolkodik. És megérti azt, hogy ez az út, én mondtam neki, hogy ezen az úton nem lehet az életeden Isten áldása. Mert ez az út egy tévút. De csak az alapján mondhatjuk ki, hogyha tudjuk, hogy mit tanít az ige. És az Isten igéjének olyan hatalmas ereje van, hogy belőle szolgálni mindannyiunknak kötelessége és örömteli kötelessége, hiszen számos olyan helyzetbe kerülünk az életbe, boltban, utcán járva, munkahelyen, stb., hogy emberek kérdeznek valamit, és nekünk mindig az ige kell, hogy fényjék ott a lelkünkben, és abból merítve tudunk adni tanácsot. Számos esetben tapasztaltuk, hogy milyen hatalmas ereje lehet egy odahelyezett igének, mint ugye aranyalma ezüstálon. És az emberek életét képes megváltoztatni. A harmadik terület a szolgálat. A harmadik terület a szolgálat, ami a fejlődésünknek egy alapvető területe. Sokat beszélgettünk erről az elmúlt időszakban, volt egy testvérgyűlésünk is 2 héttel ezelőtt, délután szóltam nektek erről néhány gondolatot. Bán László barátommal is sokat beszélgettünk erről, rendre tudok vele egy kicsit beszélgetni, meglátogatni, és nagyon érdekes gondolatokat mondott el nekem a meglátásait, majd szeretném nektek elmondani. De azt mondta úgy előjáróban, hogy először is tisztáznunk kellene a küldetésünket, hogy egyáltalán mi, akik keresztények vagyunk, mi, akik Isten népéhez tartozunk, és mi szeretjük Krisztust és az ő igéjét, akkor érdemes lenne úgy kitisztáznunk, hogy mi a célja a mi életünknek, mi a célja a mi közösségünknek, és mi a mi küldetésünk. Idézem az előbbi fejezetből. Krisztus egyháza Isten elrendelt eszköze emberek üdvösségének munkálására. Ez a mondat elmondja a célunkat és a küldetésünket. A mi közösségünknek, a mi életünknek, megtért életünknek az Isten elrendelt eszköze emberek üdvösségének munkálására, mármint Krisztus egyháza. Tehát az a megbízatása, hogy eljuttassa az evangélium örömhírét az egész világra. Ez a kötelezettség az összes keresztény vállán nyugszik. Mindenkinek a maga képességei és alkalmai mértéke szerint kell teljesítenie az üdvözítőtől kapott megbízatást. Tehát senkinek nem kell magára venni olyan terhet, amit nem tud hordozni. Semmi értelme. Nincs. Azt kell tennie, amire képesítése van. Azt a talentumot kell használnia, amilyen van, de a megbízatásunk ez. Nem azért csatlakoztunk Krisztushoz, hogy élvezzük csak az ő szeretetének melegét, azt is megtehetjük, gyönyörködhetünk az Úrban, de aztán azzal az erő töblettel, amit kapunk a gyülekezetben, azzal ki kell mennünk emberek közé és gazdagítani másokat. Mindenkinek a maga képességei és alkalmai mértéke szerint kell teljesíteni az üdvözítőtől kapott megbízatást. A Krisztus szeretetéről nyert kinyilatkoztatás mindazon emberek adósaivá tesz minket, akik még nem ismerik őt. Isten világosságot adott nékünk, de nem azért, hogy csupán magunk élvezzük, hanem azért, hogy másokra árasszuk. Ír aztán itt arról is a szerző, hogy nagyon fontos a személyes evangelizáció. Nagyon fontos az, hogy a családi körben, a gyülekezetben, ismerőseink körében, és azok körében is, akikkel a mindennapi élet ügyes-bajos dolgai vagy üzleti ügyei hoznak össze minket, hirdessük az evangéliumot. Ami persze nem olyan evangélium hirdetés, hogy most evangéliumot hirdetünk, kimondjuk, hanem a magatartásunkkal, a beszélgetésünkkel, a sportnapon, az együttlétben, az ottléttel, a stílusunkkal, a segítő szándékunkkal, stb. A megértésünkkel is hirdetjük az evangéliumot, és egyáltalán minden dolgunkkal, anyagi ügyeinkkel. Fiatalokkal volt egy múlt héten szombaton egy beszélgetés, ugye Stramszki István jött le a Tatáról, és erről beszélgettünk, hogy az anyagi ügyeinkkel is hogyan tudjuk Isten dicsőíteni. A pénzkérdés. Hogyan tudunk becsületesek lenni ebben a becstelen világban, ahol a gyerekek, fiatalok javarésze azt mondja, hogy nem lehet becsületesen élni anyagilag. És mégis elmondtunk példákat. Nekem is sok személyes tapasztalatom van arra nézve, amikor az ember meghozott egy döntést arra nézve, hogy az ember szeretne becsületesen élni, Isten hogy megáldja azt? István is elmondott. És elmondunk többen tapasztalatokat, hogy igenis lehet. Emberi erővel nem, de isteni erővel lehet. Tehát van a személyes evangelizálás, ami mindannyiunknak természetszerű helyzetből fakadó és adódó kötelezettsége, és van a másik terület, amiről most olvasok, ha Krisztus követői tudatában lennének kötelességeiknek, akkor ezrek hirdetnék az evangéliumot azokon a pogány területeken, ahol most csak egy valaki végzi a munkát. Azok pedig, akik személyesen nem tudnak részt venni ebben a szolgálatban, anyagi eszközeikkel, együttérzésükkel és imáikkal támogatnák ezt a munkát. A keresztény országokban is sokkal komolyabban folyna a lelkekért végzett szolgálat. Nem kell pogány országokba elmennünk ezért. Hát a második terület pedig az, hogy hirdessük az evangéliumot. Hogy vigyük el az örömhírt azokhoz az emberekhez, akik nem tudják, hogy mi a megoldás az életre, csak nyugtalanok és békétlenek és betegek, lelkileg és fizikailag, és mi tudjuk, hogy mi a gyógyír. Sőt, részesei vagyunk ennek a gyógyírnak. Átadhatjuk az ő kezükbe, az ő életükbe az evangélium örömhírét, a fizikai és a lelki gyógyulásnak a hatalmas nagy ajándékát. Ez a mi tulajdonunk. Ez nagyon fontos szempont, hogy ezen úgy elgondolkodjunk. Én is így az elmúlt héten különösségképpen sok tapasztalatot szereztem, hiszen minden nap valahova utaznom kellett, és többfelé így az országba betekinthettem az evangelizálás munkájába, és néhány tapasztalatot szűrtem le, szeretném veletek megosztani, és utána pedig a mi magunk helyzetére nézve is talán benyomásokat szerezve tovább lépési lehetőségeket találhatunk. Ugye itt, amikor a sportnapról el kellett mennünk, akkor Körmendre mentünk, és ott volt egy kiállítás megnyitó, egy fiatal lánynak a kiállítás, egy nagyon tehetséges hölgy, Gyárfás Viktória, aki elhívta az egész családi kört, rokonságot a kiállításra, legalább 50-60 ember ott volt, körülbelül 10-15 testvérünk is jött a körmendi szombathelyi gyülekezetről, és egy nagyon áldott alkalom volt, ahol beszélgethettünk a kiállítás megnyitóba, természetszerűleg, mivel Bibliaházban vagyunk, és gyülekezetben, én beszéltem a Bibliáról, arcok, jellemek, hogyan fejlődhet az ember jellemben, és mit tanít erről a Biblia, mi az önismeret, 139. Zsoltárról beszéltünk, olyan vers hangzott el, ami ehhez kapcsolódik. Tehát egy nagyon tartalmas együttlétünk volt, és az eredménye az lett, hogy azok, akik ott voltak közülük, jó néhányan a jelenlévőkkel való beszélgetés kapcsán vágyat éreztek arra, hogy jobban megismerjék a gyülekezetet. Hogy emberekkel kapcsolatba kerüljenek, hogy hallgassák az Isten igéjét. Tehát egy nagyon szép tapasztalat volt ez. Aztán két helyen is volt a múlt héten, Oroszlányon és Tatabányán, ahol a teremtés evolúció előadássorozat megy, és mind a két helyen érdeklődés volt. Oroszlányban körülbelül 30 ember, Tatabányán körülbelül 60-70 ember jött el erre a sorozatra, és mind a két helyen nagyon komoly beszélgetés alakult ki a végén, hosszan. Épp Oroszlányon egy orvossal találkoztam, aki hallva az előadást, mélyen elgondolkodott, kért is anyagokat, hogy küldjek neki, és hát beszélgettünk az egészséges életmódról is, és ő azt mondta, hogy azok a rákos betegek, mert ugye belgyógyász, akiket ők kezelnek, ők csapásterápiával kezelik. Hát aztán elbeszélgettünk arról, hogy mi hogyan gondoljuk ezt, meg hogy mivel lehetne segíteni őket, de azt mondta, ez egyszerűen katasztrofális, hogy mennyire nem tudnak ezeknek a betegeken segíteni, és előbb-utóbb ezeknek a kezeléseknek az eredménye csak idő eltolással a halál. És hát olyan reménytelennek érzi a helyzetét. És hát milyen nagy dolog volt, hogy mondtam, hogy majd ezeket a CD-ket, meg az egészségügyi CD-inket majd adunk, küldünk neki, hogy lássa meg, hogy van más út is, és a 8 alapelv. Hogy van más út is arra, hogy gyógyulhat az ember, és lehet embereken segíteni, és vannak is tapasztalataink. Láttunk gyógyult embereket, és láttunk megszabadult embereket. Aztán az is nagy tapasztalat volt, hogy különösképpen Tatabányán, hogy a teremtés evolúció kapcsán mennyi gondolat ébred az emberek fejében. egy parázs beszélgetés alakult ki Tatabányán, és olyan kérdésekről beszélhettünk ott, ami szinte az egész emberi életet és a legalapvetőbb társadalmi, gazdasági dolgot érinti, és a proféciákat, a jelen valóságát és kifutását. Ugye nekünk is most Győrben van egy ilyen tervünk, hogy tartunk egy ilyen sorozatot, egy ilyen 6-7-8 részes sorozatot, és itt megtapasztalhatjuk majd azt a közösségi munkát, amit most tanultunk a szombatiskolán, hogy a Csokási Pál testvérünk is, Kardos Péter is, Olá László, Jó Magam is, Vég József is tartunk előadásokat, és hát nagyon számítunk arra, hogy a támogatásatokat elnyeri ez, és eljöttök, hogy segítsetek ott emberekkel beszélgetni. Különösképpen úgy Tatabányán volt egy tapasztalatom a sok öröm mellett, mert ugye hatalmas öröm látni embereken, ahogy nyílik ki, mint egy hamvas virág a lelkükben a megértés. Volt például, hogy egy édesanyja a gyerekét hozta el. Milyen nagy élmény volt, gyerekek, felhívva a figyelmeteket, hogy nem akarok most nevet mondani, de egy édesanyja elhozta a gyermekét, a lányát az előadásra, ő pedig elhozta az osztálytársát. Az osztálytárs meg hát akkor az anyukát is elhozta. És akkor így együtt voltunk ott, és beszélgettünk, és amikor ez a testvérünknek a kislánya ott ült ott az első sorokban, és amikor beszéltünk az életmódról, meg erről, meg arról, meg a táplálkozásról, meg stb. Mindig jöttek elő újabb kérdések, akkor mindig megbökte az osztálytársát, és mondtam, hogy így kell csinálni, és hát ebből én azt következtettem, hogy ezek szerint ők beszélgettek ilyenekről, és ugye egy vitahelyzet volt közöttük, hogy mit szabad, meg mit nem, meg hogyan kellene, és az édesanyja is nagyon kinyílt, és nagyon nagy élmény volt mindezt látni, hogy ott egy család kezd megmozdulni, vesznek könyveket, kazettákat, ami viszont szomorúság volt, hogy az ott lévő gyülekezetből bár három testvér eljött, akik az előadás kezdetére eljöttek, utána a végén elmentek, és egy testvér volt, aki az elején is ott volt és segített, és a végén is a beszélgetésen jelen volt. Egy testvér. 60-70 emberre. A másik két testvér, akik ott segítettek a könyvvárosításban és a magnófelvételben, egyebekben, ők Tatáról jöttek, ők voltak Oroszlányon is. Tehát ez elég elszomorított, hogy ennyire kevesen érdeklődnek, mikor ennyi vendég van. Aztán voltunk Sopronban is, és Sopronban szintén nagy érdeklődés volt, a mértékletességről volt szó, hogyan győzhetjük le a rossz szokásainkat, és azt tapasztaltuk ott, hogy nagyon sokan eljöttek, nagyon komolyan érdeklődtek, és nagyon kevesen vagyunk munkások. 2-3 voltak jelen, akik segíthettek, ők segítettek is szívvel, lélekkel, csak épp eszembe jutott az is, hogy tulajdonképpen a győri gyülekezetnek a hatásköre a soproni evangelizáció is, tehát igazán jól lenne erősíteni az ő munkájukat. Aztán voltunk Pápán, ahol a már múltkor elhangzott tapasztalatokat szereztük ismételten, tájátház volt szinte, rengetegen eljöttek, komoly beszélgetések voltak, és hirtelen arra gondoltam, hogy a győri körzethez tartozik a pápai evangelizáció is, ugye? Mert a misszió területek beosztásánál Pápától Sopronig a győri gyülekezet hatásköre ez, és ez is megfogalmazódott bennem, hogy az a sok szép tapasztalat, amit átélünk ott is, meg máshol is, az a sok öröm, az emberekben a megtérés megszületésének az útja és ennek folyamata, a sok-sok kérés, ugye mindig nem tudom már hány csomaggal megyünk le pápára vinni ételeket, termékeket, CD-ket, turmixgépeket, és nem is tudom micsodákat, ugye mindig viszünk valamit, hogy csak hát mondjuk most rendre én egyedül megyek az autóval, pedig jó nagy autón van, beférnének még 4 oda. És milyen jó lenne, hogyha jönnétek többen és esetleg segíteni erre az alkalomra, hogy többen tudjunk együtt munkálkodni. Tegnap pedig Veszprémben voltunk egy családias együttléten. A veszprémi előadás hallgatóiból 10-15 fő jött el, és hát egy nagyon komoly mély témáról beszélgettünk, mert sok fiatal volt, lányok és fiúk, akik egyedülállók, hogy hogyan is van ez a párválasztás kérdése, és hogy is van a nő és a férfi szerepek kérdése, ugye örök nagy téma. Tehát egyrészt az volt a tapasztalat, hogy nagyon nagy öröm ezt megélni, és nehéz is erről beszélni, mert olyan jó lenne, ha ezt az örömöt többen is átélnénk együtt, közösségi élményként, és én nem fedni és nem bántani akarok senkit, hanem csak egyszerűen bátorítani arra benneteket, hogy ezt az örömöt, ennek az örömnek az érzését, ezt éljétek át, gyertek el ezekre a helyekre, legyünk munkatársak abban az értelemben is, hogy egymást segítsük, és legfőképp azokat az embereket, akik ott vágyakoznak az Isten ismeretének a mélyebb befogadására. Ez hatalmas ajándék. Ennek érdekében úgy gondolkodtunk azon is, Palival is beszélgettünk arról, hogy sok jó tapasztalat van most itt Győrben, sok pozitív megindulás, íme az énekkar, hallottátok. Milyen szépen hangzik az ének, és dicsőíti az Istent. És örömmel hallottam, hogy most zenei áhítat van tervben. És akkor is, amikor esküvői szolgálat volt, vagy más szolgálat, amikor ugye keresztségi alkalommal szolgál az énekkar, mennyire emeli a minőségét az Isten tiszteletnek és a dicsőítés, mennyire fontos. Ezen is lehetne gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt jobban felhasználni, még akár a győri előadásoknak a színesítésére, emberek elérésére. Tehát van egy ilyen megindulás. Aztán látjuk ugye a sportnapot, amit már említettem, a fiatalok klubja, ami most indult meg. Bátorítanak benneteket, fiatalok, hogy hozzátok el az osztálytársaitokat. Egy kedves barátot, csak egy embert legalább. Hozzatok el. Olyan jó lenne, hogyha ti is továbbadhatnátok azt az örömet, aminek részesei vagytok, és olyan témákról szabadon lehet beszélgetni, amit ti választotok. És legyetek aktívak. Legyetek dinamikusak, és keressétek az alkalmakat, hogy eljöjjetek ilyen alkalmakra. És nekem egy nagy vágyam az, kamaszoknak, fiataloknak, középiskolásoknak, főiskolásoknak mondom, hogyha eljönnétek evangelizációkra, és ti is segítenétek. Olyan rossz ez, hogy szinte teljes mértékben ez hiányzik. Pedig olyan nagy szükség lenne a fiatalok erejére, dinamizmusára, és én úgy gondolom, talán egy-két hétben, vagy egy hónapban egyszer, hogyha erre időt szánnátok, szerintem valahogy össze lehetne hozni, hogy a tanulnivalókat úgy beosztani, hogy csak egy este, mondjuk egy hónapban. Akkor már szinte minden alkalomra lehetne jönni valakinek. Hogy érezzétek meg ennek az örömét és szépségét, és tanuljatok, fejlődjetek ezáltal. Aztán van egy kör, ahol ugye van mód arra, hogy segítsünk egymásnak, ezt is Attila szervezte meg Ferivel, meg ugye a sportnap kapcsán neki is nagy vágya volt, hogy már végre mozogjon a gyülekezet, hogy tényleg gyakorlati módon segítsünk embereket. Ezt is nagyon jó hallani, hogy van egy ilyen megindulás, ebben is fejlődni lehet még. Van két biblia körünk itt Győrben. Ezt is nyilvánossá lehetne tenni. Nem csak a magunk szűk körében, hanem amikor előadást hirdetünk, ezt meg lehetne hirdetni, hogy bárki jöhet. Ha csak egy ember eljön, az is nagy dolog. Ha többen eljönnek. Tegyük nyíltá, és akik ott vagytok, akik ezen részt vesztek, vagy akik ezt szervezik, gondoljátok át, hogy azon a bizonyos lapon, amit tervezünk, hogy majd az összes programunkat összegyűjtenénk. Hogy egy lapon mindenki egy áthegyítő képen lássa egy lapon a terveinket, előadás terveinket, kirándulás terveinket, zenei szolgálatainkat, stb., hogy ezt eleve lehessen tervezni. Aztán előadássorozatunk indul, amit mondtam, és megy is folyamatosan. Erre is nagyon nagy szükség van, hogy ott jelen legyetek. Jó néhányan ott is vagytok, és segítetek, nagyon nagy öröm, és látjátok is, hogy van áldás rajta. Rendkívül jó beszélgetések vannak, és van értelme szolgálni. Aztán majd hamarosan indul a főzőkör is, ahol szintén szükség van munkatársakra. Az igét szeretném megnyitni előttetek, és kérlek benneteket, lapozzuk fel közösen Máté evangélium a 9. fejezetét, és nézzük meg, hogy Jézus munkamódszere milyen volt. Ő hogyan tanított, hogyan gyógyított, hogyan hirdette az evangéliumot. És ezen keresztül hogyan tanította a tanítványait arra, hogy hogyan fejlődjenek. Máté evangélium a 9. fejezet 35. versétől olvasom. És körüljárta Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget, és mindenféle erőtelenséget a nép között. Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor mondta az ő tanítványainak, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Rendkívül ége szakasz, annyi mindent elmond, csak néhány villanás. Körüljárta a városokat és a falvakat, mind. Ha csak a mi misszió körzetünkre tekintünk Pápától Sopronig a sziget között. Testvéreim, van mit még tennünk, nem? És elsősorban ennek a feladatnak a terhe a gyülekezeten kell, hogy nyugodjék. Nem a szolgálattevőkön, ne értsetek félre. A gyülekezetnek kellene azt az igényt támasztani, és intézni, és rendezni, és szervezni, hogy mehessünk, és hívjatok, boldogan örömmel megyünk. Tehát át kell gondolnunk, hogy olyan munkacsoportokat lehetne létrehozni, imacsoportokat, amelyek egy-egy dolgot, ne vállaljunk többet, keveset vállaljunk csak, de valahogy induljunk el, hogy hogyan lehetne ezt a jézusi módszert követnünk mind. Nem is merek belegondolni, mert túl nagy a megbizatás, de hát Krisztus erejével azért el lehet legalább indulni. És azt mondta, hogy hirdette az Isten országának evangéliumát és gyógyított. Ez a két tevékenység. Hirdetni az evangéliumot és gyógyítani. A kezünkben van az egészségügyi üzenet. És számos helyen azt tapasztaljuk, és olyan két dolognál tapasztaljuk azt perdöntő erővel. Nem hiszem, hogy a mi körzetünkben, bármelyik faluban, városban, ha mi oda mennénk és azt mondanánk, hogy egészségügyi sorozatot szeretnénk tartani, és azt mondanánk, hogy nem. Nem, nincs ilyen tapasztalatom. A másik pedig a teremtés evolúció kérdésköre. Ahova mentünk, mindenhova hívtak bennünket újabb előadásokra. Nem tudjuk teljesíteni. Egyszerűen egy parázs érdeklődés van-e téma iránt, nem véletlenül ajánlom újra és újra ezeket a DVD-ket, egyszerűen terjesztenünk kell. És tudjátok, mi a tapasztalat, amikor az ember elmondja ezeket az alapvető nagy tanításokat és a nagy felismeréseket, hogy az emberek szívét, hogy is fejezzem ki, vágynak arra, hogy ezt végre meghallják, hogy végre valaki kimondja. Végre most már látjuk, hogy így van. Valahol az emberek a szívük mélyén érzik, és szinte igent akarnak mondani valamire, amit már régóta éreznek. A szükség, a kiáltó szükségre igent mondani. Könyörületességre indult rajtuk, mikor látta a sokaságot, hogy szét vannak szorva és gyötörve, és pásztor nélküli juhok. Állandóan ezt látjuk. Az emberek teljes zilátságban, összevisszaságban, érzelmi káoszban, társadalmi zűrzavarban azt se tudják, hogy hova nyúljanak, mihez fogjanak. És támpontokra van szükségük. Hát ott a megmondható, hogy a pápai evangelizációnál majdnem mindenki agykontrollozik, rejkizik, spiritista, asztrológia dolgokhoz jár. Elemi támpontokat nem ismernek. És amikor próbálunk erről beszélni, hát ehhez komoly beszélgetések kell lennének, komoly átgondolások, az igének a megalapozása. Annyira fontos lenne, hogy a szorongó, gyötrő, szétszórt, pásztor nélküli embereknek adjunk támpontot, Krisztus tudjuk nekik átnyújtani. És akkor kimondja itt a tanítványainak, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Tényleg az elmúlt héten, de más alkalmakkor is megtapasztaltam. Körülbelül 250-300 emberrel találkoztunk az elmúlt héten, és ha összeszámolom, hogy körülbelül hány testvér volt jelen a szolgálatban, ott segítésben, hát bizony azt kell mondanom, 5-10% körülbelül. A prédikátor érdekezeten hallottuk múltkor, én szomorúan mondtam el a testvérgyűlésen, hogy bizony a prédikátorok országszerte azt mondják, bármelyik területre nézve ott ült az egész kar, hogy körülbelül 5%-a, 2-5%-a érdekli a testvéreket az evangelizáció. Én úgy gondolom, hogy nálunk azért jobb a helyzet. De azért érdemes elgondolkodni, hogy történhetett ez meg. Hogy elveszítettük a küldetéstudatunkat. A szombati összejövetel nem célja a mi közösségi létünknek, hanem erőgyűjtés, hogy az itt nyert erőt, kimenve az emberek közé, továbbadjuk. Az itt nyert kegyelmet továbbadjuk. És itt szeretném megemlíteni Lacinak a gondolatát, ami úgy mélyen hatott rám, hogy azt mondja, gondolkodott ezen az egész kérdéskörön, és azt mondta, hogy ugye most szegény ágyhoz van kötve, és sokszor van egyedül, és sokat beszélgettünk az életmód alapelvekről is, hogy hogyan lehetne segíteni most őt ebben a helyzetben, és aztán eléggé kulcs szerepet játszik a légzés. hogy mélyeket lélegezzen. Hogy az oxigén többlet, amit kap így a szervezete, az segítse a gyógyulást, és van is eredménye. Nem is gondolnák, hogy bizony ennek az egyszerű dolognak, hogy mélyeket lélegezni tudatosan és rendszeresen milyen sokat jelent. Aztán egyszer azzal fogadott, hogy mondta, hogy hát a légzés kapcsán gondolatai támadtak. És azt mondta, hogy hát olyan a keresztény élet, mint a légzés. Belégzés, kilégzés. Ahogy a fizikai légzésnél beszívjuk az oxigént, és az oxigén eljut a sejtjeinkhez, megtermi a maga többletét, utána pedig automatikusan ki akarunk lélegezni, és ennek kapcsán van ugye egy lelki vetülete is a dolognak, hogy amikor áldásokat nyerünk, akkor nem lehet úgy belélegezni, hogy nincs kilégzés. Ez egy rend. A belégzést követi a kilégzés. És ennek rendjében van egy lelki párhuzam, amiről elvált a következőket írja. Idézem a 66-68. Oldalról. Ha Krisztus igazságába öltözünk, és szívünk megtelik az ő bennünk lakozó lelkének örömével, akkor nem tudjuk magunkban tartani azt a békességet, amit nyertünk. Ha megízleltük és megláttuk, hogy jó az Úr, mondani valónk lesz mások számára is. Ha Krisztus szeretete költözik egy ember szívébe, akkor ezt épp úgy nem lehet elrejteni, mint ahogy a szétáradó édes illatot sem lehet visszatartani vagy eltitkolni. Megszentelő befolyást áraszt a szeretet mindazokra, akik csak kapcsolatba kerülnek vele. Ha Krisztus lelkülete egy emberi szívbe plántáltatik, akkor olyan lesz, mint a forrás a pusztában, amely mentében mindent felfrissít, míg a halálra szántakban is felébreszti a vágyat, hogy igyanak az élet vizéből. Aki Krisztus kegyelmének részeseivé válnak, szintén készek lesznek bármilyen áldozatra annak érdekében, hogy más emberekkel is megoszthassák a mennyei ajándékot, hiszen őértük Krisztus ugyanúgy meghalt. Mindent megtesznek, amit csak tehetnek azért, hogy jobbá tegyék a világot, alkalmasabbá arra, hogy emberek éljenek benne. Ez a gondolkodásmód és lelkület jellemző az igazán megtért lelkekre. A testvéreim, hogyha mi töltekezünk, és bennünk marad, akkor valami nincs rendben. Akkor vagy nem jól töltekeztünk, mert ha töltekeztünk Krisztussal, akkor lehetetlen, hogy ne áradjon ki a kilégzés. A belégzést követi a kilégzést. Ha pedig nincs kilégzés, akkor valami baj van a belégzéssel. Tehát értitek, át kell gondolnunk, hogy vajon a Krisztus való közösségünk mennyire mély, és nyertünk-e annyi ajándékot, örömet, szeretetet, kegyelmet, megváltást, bölcsességet, hogy ezt ne tudjuk visszatartani, és kiélegezzünk. Belégzés és kilégzés. Én úgy gondolom, és úgy látjuk sokan, hogy itt most Győrben egy megindulás van, egy útkeresés van, őszinte jó szándékú, eredményes munkálkodás és keresés, de van hiány is, kiáltó hiány is van, és én úgy gondolom, hogy ezeken gondolkodnunk kellene. Kérni a Jóistent, hogy adjon nekünk tanácsot, vezetést, hogy hogyan tudnánk fejlődni, tovább lépni, mélyebbeket belélegezni és kilélegezni. Ugye, hogy ezáltal a Jóisten szolgálatában lehessünk. Zárásként egy igével szeretném lezárni, egy bátorító igével. Ézsaiás könyve 60. fejezetét nyissuk meg, és ezt a csodálatos igét véssük a szívünkbe, és nyerjünk belőle bátorítást. Tudjuk, hogy milyen időben élünk, tudjuk, hogy milyen szükség van a világban, tudjuk, hogy mennyire várja a világ az Isten fiait, és az aratnivaló sok, és a munkás kevés. Én szeretnék mindannyiotokat, gyerekeket, fiatalokat, testvéreinket, vendégeinket, kivétel nélkül mindenkit, idősebbeket, mindenkit bátorítani, hogy vegyetek részt a szolgálatban. Keressetek megoldásokat, alkossunk ima csoportokat, legyenek munkacsoportokká. Keressük a megújulás lehetőségét ezen a téren, és meg vagyok győződve, hogyha kis lépésekkel és egyáltalán elindulunk, a Jóisten mutatni fogja az utat, hogy mi a következő lépés. Olyan tapasztalatokban lesz részünk, ami tovább fog bennünket lendíteni, és így mehetünk elébe Krisztusnak. Idézem tehát Ézsaiás könyve 60. fejezetének első versétől, kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. és népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. Emeld fel körös körül szemeidet, és lásd meg, minnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el. Akkor meglátod, és ragyogsz örömtől, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága. Ebből az igéből világosság, öröm, bátorítás, erő fakad. Az Úr dicsősége fakad. Szerintetek ebben valami kellemetlenség, kényelmetlenség, kelletlenség, vagy valami erőtelenség árad-e? Semmi. Erő, lendület, derű, bátorítás, gazdagság, tapasztalatok. Isten erre hív bennünket. Az evangélium hirdetés az öröm, kiváltság, hatalmas ajándék. Azt írja Ellen White, azok munkálják a legjobban az üdvösségüket, és azok a legfejlődő képesebbek, akik ebben az irányban lépnek. Szívem mélyéből kívánom, hogy lépjünk ebben az irányban mindannyian. Amen. Mennyei Atyánk, hálásan köszönjük néked a te evangéliumod örömhírét. Köszönjük Istenünk, hogy megtaláltál bennünket, hogy elérhetővé váltunk számodra, hogy megnyitott a szívünket kegyelmeddel, és befogadhattuk a megváltás üzenetét, a szabadulás üzenetét, a gyógyulás üzenetét. Hálásak vagyunk néked, Istenünk, ezért a kimondhatatlan ajándékodért. Istenünk, segíts bennünket, hogy ne maradjon a kezünkben, a szívünkben ez az ajándék. Add, hogy tovább tudjuk adni embertársainknak, akikkel találkozunk, akikre hív, akikkel való találkozásra hívsz. Könyörögve kérünk, Istenünk, mindannyiunkat személy szerint keresd meg, és add, hogy a te evangéliumod tükrében megnézzük önmagunkat és a szolgálatunkat. Hogy a fejlődés és növekedés tetten érhető az életünkben, vagy csak egy helyben topogunk, netán visszafejlődünk. Istenünk, szabadíts ki bennünket ezekről a tévutakról. Add, hogy ne csak tanuljuk az igét, hanem tettekre tudjuk váltani Krisztus erejével. Add, hogy kimenjünk a világba, hiszen várnak a világban bennünket, Isten embereit, hogy szolgálhassuk őket, hiszen tartozásunk van nékik. Istenünk, add, hogy a testvéri szeretetben, a közös munkálkodásban megerősödjünk. Add, hogy felnőjön a gyülekezetünk arra, hogy önálló terveket szőjünk, és célokat tűzzünk ki, és összefogjunk, és hajtsuk végre. Istenünk, add, hogy ne váljon külön a gyülekezet és az evangélium hirdetés munkája országszerte, és itt Győrben sem, és a környéken sem. Könyörögve kérünk, Istenünk, add, hogy egységben tudjunk munkálkodni. Add, hogy a szeretet kötelékével kössük össze magunkat, te veled és egymással, és ennek fényében tudjunk lépni. Köszönjük Istenünk, hogy erre van lehetőségünk, add, hogy meg tudjuk ezeket a dolgokat beszélgetni, nyugodtan, higgadtan, a szombat délutánaink legyenek jó alkalmak arra, hogy ezeket beszélgessük meg. Jézusunk nevében kértük mindezt, Istenünk, és köszönjük, hogy meghallgattad imánkat. Amen.